Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.
7 óra 16 perc van, itt van velünk a stúdióban Kuti Ákos, az MKB Bank Stratégiai Elemzés Központ vezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Itt a híreket követően már elkezdtünk beszélgetni, még hármasban Karesszal, úgyhogy kicsit sajnálom is, hogy kiment, mert szerintem hármasban is tök jó beszélgetés lett volna, de lehet a harmadik blokkra egyébként majd visszahívjuk, na de félre a tréfát. Az van nekem a szerkesztőm, ugye szokott mindig felírogatni előzetes kis témakijelöléseket, hogy mikor lehet 400 forint alatt az euró, milyen feltételei vannak ennek. Na most hát mondhatnám, hogy gyakorlatilag itt véget is ért ez a topik, mert hogy 400 forint alatt van az euró.
Hát a sors fintora, hogy amikor ezeket a témákat egyeztettük múlt hét elején, akkor nem itt volt az euróforint jegyzése, illetve a dollárforint jegyzése, és akkor egy nagyon izgalmas horgony volt az a gondolat, hogy mi kell ahhoz, hogy 400 alá kerüljünk, és hát igazából azon a pályán el is indult az euróforint. Mit láttunk azért az elmúlt több mint egy hétben? Volt azért egy jelentős pálfordulás a gazdaságpolitikai döntésekben. Ugye emlékszünk még azért múlt hét elején a kata változtatása, aztán a másik hangnem, egy egészen más hangnemet ütött meg a kormányzat az Unióval, egész pontosan az Európai Bizottsággal vonatkozásban, azzal vele folytatott viták tekintetében. Úgy láttuk, hogy volt egy, ha nem is teljes 180 fokos fordulat, de nagyon más voltak az üzeneteknek a stílusa, a hangneme, mint amit korábban megszoktunk. Ez nyilván nem független attól, hogy közeledik az év vége, és ez egy nagyon fontos határidő egyes EU források tekintetében, főként itt a helyreállítási alap 6 milliárd eurós tételére gondolunk, és úgy látjuk, hogy a kormányzat is rájött arra, hogy azzal a stratégiával, amit eddig követett, nagyon nehezen lehetett volna megszerezni, behúzni ezeket a forrásokat, és ennek kapcsán is látunk egy változást. Ez mind-mind oda vezetett, hogy megnőtt a valószínűsége annak, hogy hozzájuthatunk ezekhez az összegekhez, ez pedig egy nagyon régóta meglévő, a piacon lévő akadály bukkanó a befektetők szemében.
Mondjuk ebben az időszakban, amit most itt gyorsan áttekintettünk, azért történt egy olyan is, hogy ugye az LP elfogadott egy állásfoglalást a nem túl jó magyarországi, szerintük nem túl jó magyarországi jogállamisági helyzetről, aztán volt ugye ez a katamódosítás, amit mondtál, itt is ugye felmerült, hogy tettünk egy olyan vállalást a bizottság felé, hogy nem fog a parlament tényleg ilyen nagyon gyors ütemben elfogadni ilyen nagy horderejű törvényeket. Szóval arra szeretnék kérdezni, hogy a befektetői körökben most tényleg megnőtt a valószínűsége a megegyezésnek?
Egyértelműen ezt látjuk a kommentekből, és egyértelműen ezt látjuk azokból a visszajelzésekből, amiket mi is hallunk, akár belföldről, akár külföldről. Ez még azért nagyon messze van attól, hogy akár ma este megszáradna a tinta egy valamilyen megállapodáson, de a befektetők, főként a tőzsdéken azért előre gondolkodnak, és ahhoz képest, amit mondjuk az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt években tapasztaltunk ebben a témában, ahhoz képest nagyon hirtelen jött egy nagyon éles váltás, hogy ez mennyiben kötődik ahhoz, hogy a következő napokban, hetekben lesznek és jelennek meg rólunk hitelminősítői vélemények, azt nem tudjuk pontosan, azt viszont tudjuk, hogy péntek este vagy péntek délután a Fitchnek van alkalma véleményt formálni a hazai gazdaságpolitikai folyamatokról, és figyelembe véve azt, hogy mi minden történt az elmúlt hónapokban, azt is láttuk, hogy megnőtt az esély annak, hogy változzon a kilátás. És nyilván azokban a témákban, ahol a kabinet eddig képviselt valamilyen álláspontot, idővel láttuk azt, hogy gazdaságpolitikai szempontból lehet egy másik fajta véleményt is képviselni, azért, hogy ezeket a forrásokat megkapjuk. Tehát rövid távon egy nagyon fontos katalizátor az euróforint árfolyamban az, hogy megkapjuk ezeket a forrásokat.
Mondjuk ősszel akár, mert hogy erre szükség van az év vége előtt, nem?
Meg kell állapodnunk az év vége előtt.
Meg kell állapodni.
Különben elbökjük egy nagy részét, tehát azért...
Tehát az 5,9 milliárdnak is egy nagy részét.
A 70%-át. Ezeket idővel, későbbében nem vehetjük igénybe, tehát itt van egy nagyon fontos határidő, ahol szorít a cipő. A többi kérdésben azt mondjuk, milyen inflációs folyamat van, hogy áll mondjuk az orosz-ukrán háború, hogy néznek ki a globális ellátási láncok, itt azért nincs egy ilyen nagyon konkrét határidő, és láttuk, hogy ezekben azért sokkal lassabbak is a gazdasági folyamatok.
A rezsicsökkentés csökkentése vagy szűkítése mennyire járult hozzá a forint erősítéséhez, mert valójában mondhatjuk azt is, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében ez is azért egy fontos tétel volt.
itt azt látjuk a befektetői kommentárokban, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Ha egy külföldi befektetőt kérdezünk, aki mondjuk forint kötvényeket szeretne venni, vagy forint piacon mozog, forint befektetéseket kezel, ő azt látja, hogy volt egy átstruktúrálás a hazai gazdaságban. Ugye eddig azért a kormányzat, a költségvetés fizette, vagy állta a cégeket az alacsonyabb rezsiköltségek tekintetében, ez átmozog a lakosság irányába, tehát hogy igazából maga, mint a magyar gazdaság egészében ugyanúgy fogja fizetni az energiaköltségeket, csak eddig ez úgy oszlott meg, hogy a nagy részét a költségvetés által, és a kisebb részét pedig mondjuk a lakosság. A mostani változással ez megváltozik, tehát eltolódnak a súlyarányok. Külföldi tekintetben igazából, a külföldiek szemében ez nagyon nagy változást nem jelent, viszont fontos azt látni, hogy a költségvetés terhei ezáltal csökkennek, tehát magában a költségvetési hiány pályában ez egy pozitív változás, de vannak olyan tekintetben kockázatok is, hogy a lakosság oldalán viszont olyan tehernövekedés alakulhat ki, ugye pont ma várható a konkrét törvényjavaslat, olyan terhek alakulhatnak ki, ami mondjuk hosszú távon visszavetheti a fogyasztást, visszavetheti áttételesen a beruházási pályát, dinamikát, tehát egy idővel, amikor a költségvetés helyzete stabilizálódik, megint előkerülnek majd azok a témák, hogy hogyan lehet esetleg kompenzálni bizonyos rétegeket. De összességében ezek a tényezők oda vezetnek, hogy azért csökken a sérülékenysége a hazai gazdaságnak, és ez egy fontos tényező a forint erősödés mellett.
Mondtad, hogy itt azért kérdéses lesz, hogy hogyan alakul a hazai lakossági fogyasztás. Nyilvánvalóan sokaknak többet kell majd például a rezsire költeni. Beszéljünk arról, hogy hogyan alakulhat szerinted a hitelezés, a hitelpiacra, a mostani változások, átalakulások, akár nagyobb lakossági terhek hogyan hathatnak szerinted, illetve az emelkedő kamatkörnyezet. Hát ugye ma például az egyhetes betéti eszközről, ami irányadónak számít is, határoz az MNB. Nem tudom, hogy vársz-e újabb emelést erről a 9,75%-ról.
Egyelőre úgy látjuk, hogy megmaradt a múlt heti kamat döntéssel a 9,75-ös érték. Ugye pont ezen a héten publikáltuk a negyedéves kitekintőnket, a makrogazdasági kitekintőket. Ebben azt vázoltuk, hogy évvégén lesz még emelés mind az MNB alapkamatban, mind pedig ugye a három havi buborban, de évvégén 11,75%-ot prognosztizáltunk mind a kettő vonatkozásában. Ebben azért lehet még púp, tehát elképzelhető az, hogy e fölé emelkedik majd a ráta, de magában az inflációs lefutásban várunk azért egy tetőzést szeptember-október folyamán, és onnan egy lassú csökkenést a következő negyed években.
A változó kamatozású hiteleket illetően, és nyilván ezeket jobban érinti a piaci kamatváltozás, mennyivel drágultak? Tehát ezt lehet-e így meghatározni, vagy megmondani nagyjából?
Úgy láttuk, hogy követték a piaci szereplők, a bankok ezeket a kamatkondíciók változását. Tehát igazából most azt látjuk, hogy az járt jól, aki az elmúlt években befixálta a kamatokat mind a lakossági, mind pedig a vállalati hitelek tekintetében, aki most gondolkodik abban, hogy mit tegyen, ilyen kondíciók mellett érdemes felvenni. Mi azt úgy látjuk, hogy a mostani helyzetben már nem érdemes rögzíteni előre a kamatokat, nem érdemes fixálni 5-10 évre előre, hiszen magában az inflációs pályában és a kamatpályában is az idei év végi csúcsot követően várunk egy lejtmenetet, tehát a következő 2-3 évben jelentős csökkenést várunk a bubor rátában is, és mindez azt jelenti, hogy most nem érdemes fixálni.
Nagyon érdekes, akkor az a javaslat, hogy most változó kamatozásút vegyünk fel, vagy hogy toljuk el a hitelfelvételt?
Azt mondom, aki most nem tudja nélkülözni ezt a hitelfelvételt, akár egy vállalati beruházásról beszélünk, akár egy lakosság esetében mondjuk egy jelzáloghitel, vagy egyéb konstrukció tekintetében, ha mindenképpen most kell fölvenni, akkor a változó kamatozásút javasoljuk, pontosan azért, mert várunk csökkenést, tehát jövő évben már 8%, két év múlva már 4%-os háromhavi buborral kalkulálunk, ami azt jelenti, hogy aki most befixálja, mondjuk 5-10 évre, az végig ezt a kétszámjegyű kamatot kell, hogy fizesse, mi ennek nem látjuk a gazdasági értelmét.
Egyébként nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt 10 év mondjuk teljesen más makrogazdasági környezet volt, de az meg pontosan a fixált kamatok térnyeréséről szólt.
Ez egy nagyon nehéz dilemma, és ebben benne van a pénzügyi pszichológia, viselkedési pénzügyek is, hogy félünk hozni egy döntést, félünk a veszteségtől. Nagyon sokan vannak egyébként azok, akik még az elmúlt években sem fixálták a kamatokat. Esetükben most látunk azért egy tehernövekedést, de aki eddig nem fixálta, annak most már nem érdemes fixálnia ilyen inflációs és kamatkiáltások mellett.
Mire számítotok a kamatstopp eltűnésével majd?
Mi úgy látjuk, hogy azért ebben lesz némi fokozatosság, nem csak ebben, hanem más hatósági árak, hatósági rögzítések tekintetében is, de itt fontos az, hogy ez lépésről lépésre történjen meg. De visszatérve, hogy mit érdemes tennie ugye a szereplőknek, vagy mit érdemes tenni egy vállalatnak, vagy a lakosságnak ennek kapcsán, érdemes előre gondolkodnia, terveznie, és mondjuk egy Excel tábla bármikor elbírja azt, hogy megtervezzük a magasabb kamatokkal, hogy néz neki mondjuk a háztartásnak a havi kiadása, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, és fejben már érdemes előre felkészülni, hogy néz neki a havi költségvetés, ha nem lenne ez a kamatstop, hogy kéne elosztani a különböző kiadásokat, hogy néz neki a bevételi pályák, ezt mindenképpen meg kell, és meg is lehet, és meg is érdemes tenni egy családnak.
Uh-huh. Az első blokk végén itt kicsit foglaljuk össze, amiről beszélgettünk, tehát akkor ez nagyon érdekes, legalábbis számomra egy kicsit meglepő is volt, meg tényleg érdekes, hogy akkor most jelenleg nem érdemes befixálni az újonnan felvett kamatokat. Mit gondoltok, hogyan fognak reagálni a vállalatok, a lakosság? Most egy kicsit visszaesik a hitelfelvételi dinamika a bizonytalan helyzet miatt, és tényleg sokan azért még akár erőn felül is megpróbálják eltolni a beruházásukat, vagy nem lesz egy ilyen kisebb fajta bezuhanás a hitelfelvételi kedvben?
Már tavaly évvégén, idén évelején láttuk azt, hogy emelkedő kamatkörnyezetben vagyunk, már akkor látszódott az, hogy bizonyos beruházásokat átütemeztek, vagy éppen elkezdtek elhalasztani a vállalatok, a lakosság is elkezdett óvatosabbá válni, és akkor még nem kétszámjegyű kamatkörnyezetben voltunk. Azóta látjuk azt, hogy növekedtek a globális meg regionális kockázatok, még velünk van a háború, velünk van az infláció, és látjuk azt, hogy azért lesz, és már ki is alakul egy lassulás a gazdaságban, tehát ezt jeleztük is a negyedéves kitekintünkben, hogy a harmadik, negyedik, negyedév tekintetében akár stagnálás is lehet negyedéves alapon a gazdasági aktivitásban, tehát látunk egy lassulást, de ez még nem egy recesszió, nem egy jelentős gazdasági lassulás, de az óvatosság itt van, ez azért összefügg azzal is, hogy a támogatott hitelek a vállalati oldalon azért kifutottak, vannak még kedvezményes konstrukciók, de azok mértékben jellegében nem tudják pótolni a korábbi MNB-s programokat, tehát sokkal kisebb a támogatás mértéke ezekben a hiteltermékekben, és úgy látjuk, hogy a vállalatok is óvatosabbakká váltak, és a lakosság is óvatosabbá vált, ez önmagában lassítja az egész hitelezési piacot, vagy hitelpiacot, de vannak még olyan szegmensek, amik pörögnek, tehát látjuk azért az ingatlan piacon, annak ellenére, hogy kétszámjegyű kamatok vannak, ha valaki most venne föl egy lakáshitelt, maga az ingatlan piac a lakosság fejében egy értékként szerepel, főleg ilyen inflációs környezetben. Uh-huh. Tehát annak ellenére, hogy látjuk, hogy bizonyos tekintetben az egyensúlyi árak felett vannak az ingatlan árak, mégis nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy az inflációs helyzet ellen, vagy védekezés tekintetében még így is érdemes ingatlanba fektetni.
Abszolút, tehát mindig az van, hogy legjobb befektetés venni egy ingatlant, és azt kiadni mondjuk bérbe.
Ez is egy szempont. Láttuk az utóbbi években, ez nagyon-nagyon sok pénzt termelt. Egyrészt felértékelődtek a lakások, másrészt megjöttek a bérleti díjak, de érdemes ilyenkor azért azt is figyelme venni, hogy lehet mondjuk felújítási kényszer, lehet probléma a bérlőkkel, nagyon sok olyan jogi kérdés merülhet fel, amire esetleg nem gondolunk az elején. Ezeket együtt érdemes tekinteni, és úgy a befektetési döntéseket allokálni. Tehát nem csak az ingatlan van, de az ingatlan is lehet egy nagyobb befektetés az adott személy tekintetében.
Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést a híreket követően Kuti Ákossal, az MKB Bank Stratégiai Elemzés Központ vezetőjével.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.